Győsről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Pontosan 10 éve 2015. július 13-án kezdődött el a magyar déli határzár építése, amely azóta is fontos eleme a nemzeti migrációs védelemnek. Ugyanakkor folyamatosan éles kritikák keresztüzében áll az Európai Unió részéről, írja a Mandinerre hivatkozva a híradó. A 2015-ben kezdődő határzárépítés máig az egyik legmarkánsabb szimbóluma annak, hogyan válaszolt Magyarország a 2015 tavaszán kialakult drámaivá fokozódó migrációs válságra. A kormány akkor nemzeti konzultációt indított a kérdésről, és már júniusban tájékoztató kampányt is indított a lakosság bevonásával. Bár az eredeti határidő november 30-a volt, a miniszterelnök július végén a Bálványosi Szabad Egyetemen bejelentette, az akadályrendszert augusztus 31-jéig befejezik. A honvédség 3800 fős állományát közmunkásokkal egészítették ki a gyors kivitelezés érdekében. A magyar-szerb szakaszon végül két nappal a kitűzött határidő előtt készült el a műszaki zár, míg a horvát határon október 15-ére fejeződtek be a munkálatok. Július 1-től már működik az e-pénztárgép, amellyel élhet minden vállalkozás, amelynek a nevén okostelefon van. 2026. szeptember 1-től minden magyar vállalkozónak kötelező lesz nyugtát adni, köztük a szépségiparban dolgozó vagy az ingatlan ügyletekkel foglalkozó vállalkozásoknak is, mondta Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára. A kormány a 2010-es évektől kezdődően folyamatosan kereste a gazdaság fehérítésének a különböző eszközeit. 2013-ban bevezették az online pénztárgépet, 2014 óta kötelező az átállás. Eredményei a kormány szerint nagyon látványosak voltak, több mint 20% ponttal javult az áfarés Magyarországon 2010 és 2024 között. A terv az, hogy a korábbinál szélesebb körben rálásson a NAV a gazdálkodók tevékenységére, tovább fehéredhet a gazdaság, ugyanakkor az e-pénztárgép bevezetésének célja, Gerlaki Bence elmondása szerint, elsősorban az volt, hogy a vállalkozó és a fogyasztó is nyerjen ezzel. Nagy az érdeklődés a munkáshitel iránt, írja a Heol. Már 25 ezer fiatal igényelte a munkáshitelt, közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos. Közösségi oldalán megosztott videójában a munkáshitelről azt mondta, ingatlan fedezet nélkül igényelhető szabad felhasználású kamatmentes kölcsönről van szó, amelynek a futamideje a 10 évet, az összege pedig a 4 millió forintot is elérheti. Ezt vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, gépjárművásárlásra fordítják, tette hozzá azzal együtt, hogy a kormány a tanuló fiatalokat diákhitellel, a dolgozó fiatalokat munkáshitellel támogatja. A videóban elhangzik az is, hogy aki tudatosan szeretné felhasználni a munkáshitelt, az kezelheti akár befektetésként is, és állampapírba is teheti azt. Új csalásra figyelmeztet a rendőrség. Ismerős üzenet, ismeretlen szám, és már is 500 000 forint bánya, írja a Heol. A Szia anyatrükk ismét felbukkant, és egy asszony lett a legújabb áldozat. A rendőrség Facebook oldalán osztotta meg a csaló SMS részleteit. A hatóság ezzel is arra figyelmeztet, hogy a Szia anya típusú csalások továbbra is komoly veszélyt jelentenek. A módszer lényege, hogy az áldozatok olyan SMS-t kapnak, amelyet úgy állítanak be, mintha a gyermekük küldte volna. Az üzenet egy linket is tartalmaz, amelyre kattintva egy adathalász oldalra jutnak, ahol a csalók személyes adatokat, de akár pénzt is megszerezhetnek. A Szia anya üzenetek mellett idén már számos más trükkel is próbálkoztak a csalók, például olcsó Temu csomagokkal, hamis Netflix előfizetésekkel és NAV fenyegetésekkel. Híreink végén az időjárásról. Nagyobb rész derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de átmenetileg lehetnek erősebben felhős körzetek és időszakok. A zivatarok az esti órákban lecsengenek, de záporokra helyenként elsősorban az északi tájakon, kisebb eséllyel az Alföldön is, továbbra is lehet számítani. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, de a felhősebb tájakon, a nagyobb városokban és vízpartokon ennél néhány fokkal melegebb lehet a hajnal.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Felavatták Semmelweis Ignác orvos szobrát Firenzében. Interjú Rozivál László professzorral, a kezdeményezővel. A híres Semmelweis Ignác orvos szobrát avatták fel a közelmúltban, június 4-én Firenze belvárosában. Az Ospedale degli Innocenti, az ártatlanok ispotája híres reneszánsz épületkertjében. A kezdeményezést Rozivál László emeritus professzor, a Semmelweis Egyetem volt rektora és intézetvezetője, Széchenyi díjas egyetemi tanár, az MDA tagja indította el. Megkerestük, hogy megismertethessük ezt a projektet hallgatóinkkal. Szeretettel köszöntöm a vonalban Rozivál László emeritus professzort.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagy öröm számomra, hogy erről a misszióról beszélhetek.
Hogyan sikerült megvalósítani ezt a fantasztikus szoborállítást Firenzében?
Ez régen kezdődött. Kezdhetném ott, hogy Olaszországban sem ez az első Semmelweis szobor, hanem két évvel ezelőtt Perugiában már egyet az ottani egyetemi nőgyógyászati klinika előtt felállítottunk.
Miért Semmelweis Ignác?
A történet 2015-ben kezdődik, amikor Semmelweis, aki a legismertebb magyar orvos, akinek az élete, tragédiája, sikere örök tanúságként szolgál, és akinek a munkásságán alapszik a jövőnk, hiszen a ma Magyarországának, Európának a jövője attól függ, hogy mennyi egészséges utód születik, és 1800-as évek elején a kórházakban az történt, hogy egészséges anyák bementek a kórházba szülni, és ott maradtak gyerekestül. Ez volt a gyermekágyi láz. Borzalmas történet, amikor 30%-a a kórházba bekerült és szülésre váró vagy szülni akaró anyáknak időnként 30%-a járványszerűen nem jött ki.
Röviden érdemes lenne ismertetni Semmelweis Ignác életrajzát.
Az 1800-as években volt egy magyar fiatal kutató, aki fölismerte azt, amit a kor nem ismert föl. Legyőzte a kort, de nem tudta meggyőzni a kort. Az történt, hogy évtizedek óta egész Európában is újra és újra ilyen nagy halálozás mutatkozott, de senki nem tudta megoldani a problémát. Ugye úgy nem lehet élni orvosoknak, hogy látják, hogy halnak a betegek, valami magyarázatot kell rá találni, és a kor magyarázata egészen elképesztő volt időnként. A tellurikus hullámok a földből, a mi az ma, hogy csukjuk be az ablakot, akkor nem jött be, a durvaság, a fáradtság, különböző tejelméletek, hogy lehúzódnak a mélybe, a hasüregbe is, attól lesz beteg valaki, sőt, a legfurcsább magyarázat az, hogy aki élvezi a szexuális életet, az hal meg igazán, hiszen kórházba szegényebbek kerültek be, az otthon szülő anyák általában nem haltak meg. Óriási gondot okozott ez, és Semmelweis azt mondta, hogy ezek a magyarázatok nem kielégítőek, különösen az szúrt szemet neki, hogy két terem volt egymás mellett, az egyikben a bábákat oktatták, a másikban az orvostanhallgatókat, az utóbbiban dolgozott Semmelweis, mind a két teremben évente körülbelül 3000 szülés volt, és míg a bábákat oktatóhelyen körülbelül 60-70 anya nem tudott hazamenni, belehalt a fertőzésbe, a betegségbe, addig a másik szobában ez 10-szerese volt. Ezért nem volt elfogadható, és bölcs, tudósi hozzáállással szemelve, és azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy a két egymás melletti szoba között a miazma, a fáradtság, meg az egyebek bármi különbség lehessen, tehát ő elkezdte, hogy statisztikákat és statisztikákat elemzett, ezzel az epidemiológia tudományát megalapozta, még állatkísérletet is csinált, ezzel a kísérleti kóléletant, és végül is mindent kiszűrt, hiszen még azt is mondták, hogy talán az az ok, hogy a kispap, mikor jön feladni az utolsó kenetet, és megrázza a csengőt, csengőfrázt kapnak a fáradt, kimerült szülők. Megkérte a kispapot, hogy ne csengessen, és így tovább, és boncolt, de nem jött rá mindaddig, amíg egyszer, amikor kimerültségébe szabadságra ment, és visszajött, és megtudta, hogy Kolecska barátja, aki egy korboncnok volt, meghalt, bekérte a tani jegyzőkönyvet, és egyszerre csak a fejéhez kapott, leírja a könyvével, hogy iszonyatos erővel hatott át a gondolat, a fölismerés, hogy Kolecska, egy férfi ember, ugyanabban a betegségben halt meg, amiben a nők szoktak. A bonctani tünetek pontosan ugyanolyanok voltak. És akkor hirtelen fölismerte, hogy itt nem történhet más, miután megtudta, hogy Kolecska úgy halt meg, hogy a keze boncolás közben megsérült, hogy úgy látszik, hogy a boncoláskor felszabaduló hullamérgeket valahogy az orvosok, aztán rájött arra, hogy a szülőcsatornán keresztül nem megfelelő kézmosással fölviszik a hüvelyen keresztül, tehát az orvosok, a bábák nem boncolnak, ők nem, a másik teremben az orvosok, akik boncolnak, elégtelen tisztaság miatt fölviszik, tönkretezik, megfertőzik a hullaméreggel a betegeket. És amikor bevezette, mert az a nagy tudós, aki nem csak fölfedezi a baj okát, hanem utána meg is oldja. Klórmeszes vízzel való kézmosást javasolt, ugye, mint prevenciót, mint megelőzést, és hirtelenjében a 20-25-30%-os halálozás 1% körül ide esett. Mi a tragédia? Mi az örök tanulság? Hogyha a körülmények nem megfelelőek, a tudomány bizonyító ereje sem hat az emberekre. Nem fogadták el. Milyen hihetetlen érdekes, hogy évtizedekig nem fogadták el Semmelweis igazságát olyannyira, hogy a következőket mondták. Ez olyan egyszerű, hogy nem is lehet igaz. Eddig is mostunk kezet. Sőt, a legfurcsább, és ez egy tudományos cikkbe is le van írva, saját szememmel olvastam, hogy az úriember keze tiszta, márpedig az orvos úriember. Idáig eljutott az ellentmondás, amely ma már az angol száz nyelvterületeken egy mondássá is vált, Semmelweis reflexként idézik ezt a kifejezést, és a Semmelweis reflex az a mai világban, különös Amerikában nem azt, ahol használják, nem azt jelenti, hogy ugye egy idegi reflex, hogy megütöm kezemet, ugrik egyet, hanem azt jelenti, hogy valaki valamilyen tudomány területen valami nagyon újat mond, és az emberek azonnal csípőből gondolkodás nélkül elutasítják. Mindegyiket azonnal eltemetni nem kellene, ezért ez kicsit védekező reflex is, de azért jobb az odafigyelés. Úgyhogy végül is Semmelweis megoldotta a kort, de nem győzte meg a kort. Mi történt vele? A tanait el akarták felejteni, a család névváltoztatást csinált halála után. A klinikán, ahol dolgozott, az utód nem engedte, hogy Semmelweis nevét kiejtsék, amikor a Virchow, aki világhírű német sejtpatológus Magyarországra jött 1858-ban előadni, és az akadémián, ugye akkor még mindig 7 évvel halál előtt volt Semmelweis, ő nem volt ott az előadáson, de hát tanítványok ott voltak, és Virchow újra elmondta, hogy a gyermekágyi láznak az oka a kimerültség, az általános gyulladás, a tellurikus, az éghajlat, stb., és egyetlen ember nem volt, hogy de kérem szépen, hát itt van Semmelweis tana, ami a statisztikával tökéletesen bizonyítható, mint ahogy mikor hazajött a Rókus kórházba 1850-es években, hirtelenjére 1%-ára esett a halálozás a gyermekágyi láz miatt, tehát tökéletes bizonyítékok voltak, s mégsem. És még egyet azoknak a hallgatóknak, akik is ismerik Lister nevét, Lister a nyugati világban az, aki a műtéttani higiénés körülményeket megalapozta, az aszepszis fogalmát megalapozta, mindenki Lister nevéhez köti, és mégis Lister még 40 évvel Semmelweis felfedezése után is látták, hogy bemegy utcai ruhába kézmosás nélkül a műtőbe, és kézmosás nélkül fölnyitja a sebet, vagy meg a vágást megejti, rengeteg fertőtlenítőszer, karbolsavat önt bele, és így operál. És utána évtizedek teltek el, mire a század elején, mert az igazságot nem lehet elhallgatni, szerencsére előbb-utóbb előjön az igazság, a század forduló után kezdődött el, amikor a világ véleménye megváltozott, hogy Semmelweis óriási.
Az utóbbi időben nagy reneszánsza van az anyák megmentőjeként ismert magyar orvosnak.
Olyannyira, hogy például a COVID-járvány alatt 2020 márciusában a Google-ba a 10. legkeresettebb szó név Semmelweis volt. És utána néztem, hogy az elmúlt években Semmelweis nevével megjelent cikkek, amely Semmelweis tanairól és egyebekről szól, az naponta 5. Nem az újságokban, hanem a tudományosan nyilvántartott impact faktoros tudományos cikkekben. 2023-ban színdarabot írtak, Sir Mark Rylance, a híres londoni színész, színdarabot írt, ahol találkoztam is valamikor, szintén ebbe egy szobrot avattunk, és nagyon jó volt, hogy a színdarabban milyen sikert hozott. 2017-ben Amerikában operát írtak róla, amit ősszel bemutattak, tavaszra már idehoztuk a Miskolci Zenefesztiválra, és óriási sikere itt is előadtunk. Tehát az egész világ könyvek, előadások, filmek, sok-sok film születik, ugye a magyar filmet is minden ismeri.
Hogy született meg a gondolat, hogy Semmelweis szobrokat állítsanak világszerte?
A gondolat kérem szépen úgy született, hogy sokat jártam külföldre, és tapasztaltam, hogy Puskás, Papp Lászlót, még 1956-ot mindenki ismeri. Az angol-magyar nagy foci meccset mindenki ismeri. De hol ismerik a magyar tudományt, a magyar művészeteket? És mikor 200 éves évfordulója volt a születésének, illetve előtte 5 évvel halálának 150. évfordulója, akkor elhatároztam, mint az Emlékbizottság egyik tagja, azóta elnöke, hogy Semmelweiset megpróbálom a magyar tudományosság nagykövetévé tenni, és minél több szobrot állítani, hiszen például ugye országunk boldogan próbálja diákokat, csereembereket, mindent elkövetni azért, hogy a magyar kultúra terjedjék, ennek a kis nemzetnek a nagy teljesítménye, ugye például a magas Nobel-díj számunk, egyszer kiszámoltam, hogyha a Nobel-díjat nem darabra számoljuk, hanem elosztjuk a lakosság számával, akkor a harmadikak vagyunk a világon. És én elmentem a kormányhoz, és azt mondtam, hogy kérem szépen, egy szobor az több száz évig ott fog állni, és hogyha a szobor nem csak egy arc, hanem a talapzatára rá van írva a helyi nyelven, magyarul, és a turistának angolul, röviden, de velősen, hogy miért is van ott a szobor, akkor ez egy igazi hirdető oszlop, tehát igazából a magyar tudományosságot méltóképpen tudjuk évezredekre hirdetni. A legelső szobor, elmondom, hogy Teheránban is professzor vagyok, és amikor jött egy nagy oktatási küldöttség a minisztériumban, egyszer csak éppen a 150. évforduló közeledett egy fél év, pár hónap múlva lett, és én akkor az egyik nyilvánosat megkérdezte a minisztériumban a iráni professzor látogatókat, hogy tudják maguk, hogy ki volt Semmelweis? Hogy ne tudnák, és mondom, van maguknak Semmelweis szobró? Egymásra néztek, elpirosodtak, és azt mondták, hogy nincs. De mentségükre legyenek mondva, 3 hét múlva fölhívtak, hogy ha segítek a teheráni orvostudomány egyetemen egy Semmelweis szobrot állítani, ők boldogan fölállítják. Hirtelen találtam egy azóta már Kossuth díjas, Madaras István nagyszerű művészt, aki egy gyönyörű Semmelweis szobrot állított, fölavattuk, maga Orbán Viktor miniszterelnök úr avatta. Óriási siker azóta is. Ez az első ázsiai Semmelweis szobor volt abban az időben, és hát azóta már fényes az orra, az arca, mindenki simogatja. Tehát szinte egy búcsújáró helyé vált a szobor, és akkor elhatároztam, és kormány segítségével az egyetem nevében azt mondtam, legyen ez egy misszió, és azóta 20 országban, 4 kontinensen, 26 városban, és ezek szerint 2 olasz városban is állítottunk szobrot. És mert valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen öncélú dolog, nem öncélú. Én azt remélem, hogy ez a szoborállítás, és előbb-utóbb mi kapunk Einstein, Goethe és egyéb szobrokat, és ezáltal a jövő generációi a utcán való séta közben művészi élmény és katarzis, vagy csak megérintés közben jutnak egy olyan nemzetközi tudáshoz, egymás nemzet kultúrájának megismeréséhez, ami egy igazi, méltó, kulturális misszió lehet.
Melyek a további terveik?
Már el is készült az a szobor, amelyik filmébe fog menni az egyetemre még idén, aztán a Karolinszk Egyetemre fog kerülni a következő, és egyetlen kontinensen, Dél-Amerikában még nincsen igazán szobrunk, de azért azt el kell mesélnem, hogy ezek a szobor avatások óriási dolgok. Amikor Tókióban avattuk a szobrot, akkor nem csak ugye eljött a öreg császárnő, hanem az történt, hogy azt mondták, hogy hát az kizárt, hogy mi a császárnővel igazából találkozhassunk. Amikor a szoboravatás megtörtént, akkor félrehívtak, és egyszerűen csak megjelent Michiko japán császárné, odajött, gyönyörű angolsággal azt mondta, a népe nevében köszöni ezt a nagyszerű, gyönyörű gondolatot, és Kobayashi Kenichiro az eseményre külön zeneművet szerzett. Meg az is nagy dolog, hogy Kínában is van, hogy Amerikában, Los Angelesben, meg New Yorkban, Ausztráliában, V4-ekben, a WHO-ban, amikor avattuk a szobrot az aulában, arra jött egy ember, és azt mondja, mit csinálnak? Mondom, hát angolul, hogy hát Semmelweis szobrot avatni. És honnan vannak? Mondom, Magyarország. Jé, hát a magyarok ennyire szeretik a németeket? Mondom, miért? Szóval, hát én orvos vagyok, hát ez egy német ember a Semmelweis. Tehát vigyázzunk el, megmagyaráztam neki, hogy ez magyar ember. Jó, tehát a következő tervek további szoborállítás, illetve megkeresést kaptam arról, hogy próbáljam segíteni Lisztnek a szoborállítását, ugye Liszt hosszú időt töltött Olaszországban, a magyar nagykövetség, és különösen Erika Fodre grófnő, aki a Medici nagyhercegnek a művészeti tanácsadója, és a grófnő ugye nem csak a Lisztet, de ezt a firenzei szoborállítást is nem csak, hogy támogatta és segítette a helytalálást, hanem még saját pénzéből is a helyi fölállítást, azt fedezte, tehát hihetetlen, hogy milyen segítőkész volt, nélküle valószínűleg Firenzében nem sikerült volna szobrot állítanunk, és azért bárhol állítunk szobrot, Firenzében, a művészetek egyik központjában, méltó 14. században épült, nagyszerű épület kertjébe egy szobrot állítani, hát ez több, mint dicsőség.
Ez így van, tényleg nagyon nagy elismerés ezért a kezdeményezésért, ennek a missziónak az elindításáért, professzor úr. És sok sikert kívánunk a további szoborállításokhoz.
Hát örömmel csinálom ezt a feladatot, és folytatom. És köszönöm szépen a megkeresést.
Rozivál László professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Oh,
értünk adtál.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek. Tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, az idén is jelentek meg adatok a keresztény üldözésről, és ebből kiderül, hogy az üldözött keresztények száma 2024-ben is nőtt, mégpedig 15 millióval, ami azt jelenti, hogy tavaly a világon 380 millió kereszténynek kellett tartania attól, hogy a hite miatt diszkriminálják, bántalmazzák, börtönbe zárják vagy megölik. A jelentésekből két dolog derült ki. Egyrészt, hogy ismét hihetetlenül sok embert öltek meg, üldöztek el az otthonából, rúgtak ki a munkahelyéről, semmisztek ki vagy börtönöztek be pusztán azért, mert keresztény. Másrészt pedig, bármennyire is magas volt ez a szám az előző évben, valahogy mindig sikerül felülmúlni a korábbiakat. Ide tartozik az is, hogy 2024-ben közel 5000 keresztény gyilkoltak meg, és ugyanennyit zártak börtönbe. A legveszélyesebb országok között Észak-Korea szerepelt a lista első helyén, míg Nigéria másodikon. Meglepő módon kiemelkedően rossz a keresztények helyzete Indiában is, ahol a békésebbnek mondható hindu vallás az uralkodó. Az országban egy év alatt közel 2000 keresztényt tartóztattak le bírósági tárgyalás nélkül, és több mint 500 embert ítéltek börtönbüntetésre. Indiához hasonlóan Eritreában, Bangladesben és Iránban is börtön vár a keresztényekre. Kedves hallgatóink! Nyugat-Európában az a furcsa helyzet állt elő, hogy az illegális migráció miatt több mint 200 alkalommal keresztény személyeket ért erőszakos támadás a hitük miatt, és több mint 2000 keresztény vallási helyet rongáltak meg szándékosan a migránsok. Németországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban egyaránt történtek támadások. Utóbbiban többnyire templomok és temetők voltak a célpontok. De közel 100 személy elleni támadást is feljegyeztek. A jelentés készítője úgy látja, hogy nyugaton továbbra sem akarnak tudomást venni erről az új helyzetről, tehát a migrációval járó konfliktusról. Szerinte Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban továbbra is inkább elnyomóként, mint elnyomottként tekintenek a keresztényekre, és a keresztény üldözést egyfajta jobboldali túlkapásként kezelik. Európában történtek furcsa esetek. Ezek között említhetjük a finn parlamenti képviselő Päivi Räsänen pokoljárását. A volt finn belügyminiszter ugyanis bibliai idézetet posztolt a homoszexualitáshoz, illetve a Pride-hoz kapcsolódva. Emiatt évek óta tartó bírósági eljárást kezdeményeztek ellene, mondván megsértette a homoszexuálisok jogait. De nem ez az egyetlen furcsa európai történet. Ilyen az az eljárás is, amelyet Lengyelországban az előző lengyel kormány minisztere ellen kezdeményeztek, az ok, hogy Piotr Glinski volt kormányfő helyettes, kulturális és örökségvédelmi miniszter javaslatára nevezték el a közép-lengyelországi Torumban alapított múzeumot a szent életű lengyel származású szentatyáról, Szent II. János Párról. Mit lehet ehhez hozzáfűzni? Hihetetlen. Hihetetlen valóban, de a történet igaz. Kedves hallgatóink, hazánk etéren is egy lépéssel mások előtt jár. A magyar kormány 2015-ben létrehozta az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárságot, majd 2017-ben azt államtitkársági szintre emelte. Ezzel egy időben indította a magyar kormány a Hungary Helps programot, amelynek fő célja az üldözött keresztény közösségek megsegítése és megmentése a válságövezetekben, valamint a társadalmi együttélés javítása azáltal, hogy ezek a közösségek képesek legyenek segíteni a velük együtt élő más vallási csoportokat is. A program jelentősége abban rejlik, hogy nem csak humanitárius segítséget nyújt, hanem a migráció megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a bajt nem Európába, hanem a helyszíne viszi, így támogatva, hogy az emberek a szülőföldjükön maradhassanak. A program keretében Magyarország több válságövezetben, például Csádban és Nigériában is nyújt humanitárius segítséget, különösen az ott élő keresztény közösségeknek, akik gyakran szenvednek iszlamista terrorszervezetek támadásaitól. A program célja a humanitárius katasztrófák megelőzése és enyhítése, valamint a térség stabilitásának támogatása, hogy elkerülhető legyen a tömeges migráció Európa felé. A keresztény ellenes támadásokkal kapcsolatban a Hungary Helps program különösen az üldözött keresztények megsegítésére fókuszál, akik számos helyen, például a Közel-Keleten és Afrikában vallási alapon szenvednek el erőszakot és diszkriminációt. A program támogatja ezen közösségek újjáépítését és életkörülmények javítását, hogy ne kényszerüljenek elhagyni otthonaikat. Az eltelt években több mint 2 millió ártatlanul üldözött ember számára nyújtottak humanitárius, oktatási, újjáépítési és fejlesztési segítséget. Azbej Trisztán államtitkár egy friss nyilatkozatában már arról beszélt, hogy az illegális migráció miatt már Nyugat-Európában is beszélhetünk keresztény ellenes támadásokról, ahogy e jegyzetemben is jeleztem ezt. A keresztény üldözés tehát egy olyan létező probléma, amit nem szabad a szőnyeg alá söpörni, nem csak a jelenleg is üldöztetés szenvedő 380 millió keresztény miatti együttérzésből, hanem azért is, mert ha így megy tovább, hamarosan ott találjuk magunkat, hogy mi magunk is üldözöttekké válunk.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban Cseh Vince Aranka óvodapedagógussal beszélgetünk a nyári óvodai bölcsődei ügyeleti rendszerről és arról, hogyan tudják ezt az időszakot megkönnyíteni a gyermekeknek. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Szeredi Györgyi tanárnő a hivatásáról és életének meghatározó élményeiről mesél. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkban Kohári Szilviával, az Egri Főegyház megyei Karitász Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatának intézmény vezetőjével beszélgetünk. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. Brézai Zoltán, a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem frissen végzett hallgatója lesz a vendégünk, aki a közelmúltban Kazinczy érmet nyert. A versenyről és a játékos anyanyelv, anyanyelvi játékok vetélkedő döntőjéről is beszámolunk Molnár András műsorában. Filmes hírekkel és mozi ajánlóval is várunk mindenkit a készülékek elé. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A mai adásban a nyári veszélyekről, a gyermekbalesetekről, otthoni és kórházi ellátásáról beszélget a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermeksebészeti osztály főorvosával, dr. Pap Rózsa gyermeksebész, égés specialista, plasztikai sebésszel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió riportere. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó, Vasvári Bernadett. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Testvéreim, a lelki szabadságra Krisztus vezet minket. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat a bűn szolgaságába hajtani. Olvasom a Galatáknak írt levélben. A vas még hegynek fölfelé is követi a mágnest. A Krisztust követő ember önmaga fölé kerekedik. A keresztény embernek az a meggyőződése, hogy más, jobb világ csak megváltozott, jobb emberekből indulhat ki. Az óhajtott megváltozás nem szeszélyből és nem önző célszerűségből adódik, hanem természet feletti, kinyilatkoztatott igazságból és a belőlük fejlődött keresztény tanok hatalmas építményéből. A természet feletti tudata teszi a keresztény hitet oly egészségessé, célját oly kívánatossá. Eszkezeskedik arról, hogy az emberen és a társadalmon eszközölt változtatásai nem a rosszabbnak, hanem a jobbnak szolgálatában állnak. Tudom, Uram, hogy Te az egész életet lefoglalni kívánod, hogy köztünk vagy, hogy életemnek az egész vonalon Krisztusinak kell lennie, mesterségben, iparban, kereskedésben, hivatalban, társadalmi és családi összeköttetésben. Ó, Uram, mi sokat rontottam műveden, hogyan bántam el kegyelmeddel s fölvilágosításaiddal, s hogyan bánok el még most is intéseiddel. Kérve kérlek, segíts, hogy finomabb lelkű legyek veled szemben. Teljes szívemből kereslek téged, nehogy eltévejednem parancsolataidtól. Szívembe rejtem a te beszédeidet, hogy ne védsek ellened. Törekszem igazi szívtisztaságra, arra, hogy ne fedhess engem a bűnről.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassa.